Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, akivel itt a monetáris folyamatokat tekintjük át, tekintettel arra, hogy nagy vita van a tekintetben, hogy miért nem csökkent, hogy gyorsabban is nagyobb mértékben az alkalmazott a jegybank. Erre már kaptunk a műsor első részében egy hivatalos választ, de nézzük meg ezt reálgazdasági szemszögből is, hiszen ilyen magas kamatszint mellett azért lehetetlen szinte kigazdálkodni egy vállalkozónak a felvendő vagy felvett hitelt. Szóval rókafogta csuka ez a helyzet, nem?
Hát azért érdemes azt megvizsgálni, hogy miért is nem vesznek föl hitelt, vagy miért gyengébb a hiteldinamika, mint a megelőző években. Erre az a fő mondásunk, hogy egyik oldalról az óvatossági motivum vállalatoknál is erőteljes. Beruházások érdemben lassultak, látva azt a külső és belső keresleti környezetet, ami már beszéltünk róla, hogy infláció, gyengülő fogyasztás miatt alapvetően belülről, még a külső konjunktúra, mondjuk a német gazdasági növekedés érdemi visszaesése miatt pedig kívülről nehezíti vagy rontja a kilátásokat. Ez önmagában vállalatokat is abba olyan irányba készíti, hogy hátralépjenek egy lépést, és a beruházásaikkal kivárjanak. A másik ilyen tényező, hogy azért nagyon markáns a vállalati szektor likvid eszközállománya. Tehát, hogyha összehasonlítjuk azt, hogy a régiós országban GDP-en sem mekkora, akkor itt egy nagyon jelentős különbség van, mondjuk Csehországhoz és Lengyelországhoz képest. Sokkal több forrás áll rendelkezésre a vállalatoknak, ezeket jobban tudják használni beruházásokra. A harmadik ilyen dolog, erről beszélgettünk már korábban, hogy azért jól látszik, hogy nem a kamatszint az elsődleges. Én nem akarom elbagatelizálni a kérdést, mert nyilván a hitelfelvételen a kamatszint az egy fontos tényező. De a különböző vállalati felmérésekből azért azt látjuk, hogy ezek az óvatossági motívum, a kereslethiány, ezek sokkal fontosabb tényezők váltak hitelfelvételén és beruházási aktivitásánál, mint a kamatszint, és erre utal az is, hogy azért a támogatott hitelekből is alacsony volt, vagy a kamattámogatott hitelekből alacsony volt a beruházási részarány. Ez én azt gondolom változni fog. És látszik azt, hogy a kormányzatban is azért egyre inkább a beruházások irányába terelik a programokat, és ez összességében be fogja indítani a folyamatot. De nem akarom megkerülni a kamatszint kérdését is.
Igen, mert úgy tűnik, esetleg hall belünket néhány vállalkozó, hogy a jegyben mentegeti magát.
Nem. Csak azt akarom mondani, gyakorlatilag volt egy csomó olyan tényező, ami a kamatszint mellett meghatározta azt, hogy mennyire keresnek egyáltalán, vagy próbálják, vagy beruházási aktivitásokat mennyire próbálják felpörgetni a vállalatok. Oké, kamatszint. A kamatszintben azt érdemes szerintem látni, hogy amit az elején is elmondtam, hogy egy olyan helyzetben jövünk vissza, ahol markáns volt a dezinfláció, de azért a külső sérülékenységünk jelentősen megnőtt még mondjuk a 2022-es év végére, ami érdemben megemelte a piaci hozamokat, ez igaz az állampapírpiacra, de igaz gyakorlatilag a bármelyik pénzpiaci szegmense. Ebből a helyzetből, hogy lehet, hogy mi a hozamgörbelét nagyon gyorsan lehoznánk, de hogyha ez nem lenne hiteles a piaci szereplők számára, akkor jól látható módon a hozamgörbelének a különböző szakaszai, ami hitelezés szempontjából sokkal fontosabb, azok nem csökkennének. Erre úgy látunk már jó pár példát a múltban, nem feltétlenül Magyarország esetében. Tehát azt gondolom, hogy akkor tudunk jól előre menni, hogyha ezeket a hozamokat érdemben lecsökkentettük. Ezek közelítenek ahhoz a szintekhez, amivel újra piaci hite alapon indítja be a hitelezést, tehát hogyha megnézzük, hogy mennyi most a vállalati szektorban a hosszú futamidejű hiteleknek a költsége, vagy akár a lakossági jelzálog hitelek kamata, abban azért nagyon markáns csökkenés volt. Én azt gondolom, hogy tovább mondjuk a kamatcsökkentésekkel beszélhetünk majd, akkor azért közelítünk már nagyon ahhoz a ponthoz, amikor piaci oldalon is újra megéri hiteleket fölvenni.
Hát ez évvége felé várható, hogyha rá tekintünk azokra a prognózisokra, amelyek egyébként már ugye jóval mérsékeltebb egy banki kamatszintet feltételeznek.
Én nem gondolom, hogy ennyit kell várni. Nyilván azért azt látjuk a piaci várakozásokban, és akkor itt nem kamat előrejelzést adnék, hanem hogy mit vár tőlünk a piac, hogy azért mi a következő hónapokban markánsabb kamatcsökkentést várja. Most egy 8,25%-os szintről azért úgy az év közepére ebbe a 6-7%-os sáv, most jelenleg a felső részére várja inkább a piac az aktuális jegybanki kamatszint, év végére meg most olyan 6% környékén vannak a várakozások. Ezek már olyan szintek, amik már összességben
hát azért... Hát ahogy számolom, még az is ilyen 8-9%-os hitelkamat
hát attól
nagyjából.
Jó, de ez szerintem két dologtól függ függeni. Egyrészt nyilván az csak az aktuális rövid oldali kamat, de ha megnézzük már a lakossági jelzálog hiteleket, nem is olyan régen, mert 6% környéken el lehetett érni. Tehát sokkal fontosabb az, hogy mi történik a hosszú oldalon, és ezt meghatározza, hogy mik az inflációs kilátások. Tehát hitelesen tudjuk-e azt mondani, hogy az infláció visszatér a 3%-hoz, mert ugye azt fogja meghatározni a hosszú távú kamatvárakozások egyik komponensét, a másik meg, hogy mi történik a felárainkkal, a kockázati prémiumunkkal, tehát mennyire érzik a magyar gazdaságot, a magyar államot kockázatosnak. Hogyha abban is egy érdemi csökkenés van, mint amit láttuk a 10-es években, akkor onnan is jönnek le a felárak. És ennek a kettőnek az eredője az, hogy a hitelezés szempontjából sokkal fontosabb hosszú futamidejű kamatok, azok érdemben tudnak csökkenni. Ebben a monetáris politikának van szerepe, de nem az ultimate, nem a fő driver a hosszú oldalon.
Úgy vettem ki a szavaidból a műsor első részében, hogy viszonylag optimistában látjátok a rágazdasági folyamatok alakulását mostanság, mint korábban, és mondtál egy pár olyan tényezőt, amelyek fontosak. Talán említette a rálbérek alakulását, az új otthonteremtési programot, pontosabban otthonfelújítási programot, a beruházásoknak a fölpörgését. Ezzel együtt egyébként láttok-e olyan rizikófaktort, hiszen tőlünk keletre, meg délre is, mert azért tulajdonképpen háború zajlik, ami negatívan befolyásolhatja az év kimenetelét.
Persze, egyértelműen, hogy azért a saját dinamikánkat is talán érdemes elmondani, hogy tavaly, amikor már látszott, hogy az infláció érdemben csökken, akkor volt egy ilyen, hát én nem tudom, hogy csodavárás-e, de hogy újra pozitív lesz a reálbér, és akkor berobban a fogyasztás, volt egy ilyen már az év, negyedik, negyedévében, stb. És akkor azt mondtuk, hogy ez nem fog ilyen gyorsan bekövetkezni, pont azon tényezők miatt, amit mondtunk, óvatossági motivum, reál vagyon helyreállítás, stb. És ezért egy elhúzódó javulásra számítottunk. És ehhez képest vagyunk most optimistábbak, hogy most az elhúzódó javulás, ez gyakorlatilag történik, és már látjuk azokat a jeleket, amire azt mondjuk, hogy év közepétől, amit az előbb is felsoroltam, újra be tud indulni a magyar gazdaság. Tehát sokkal közelebb vagyunk ahhoz a ponthoz, amikor itt gazdasági növekedéssel számoltunk. De igen, vannak kockázatok. Tehát az, hogy a külső konjunktúrában mi a helyzet, mi lesz Németország gazdasági növekedésével, mi lesz az export szektorunk szempontjából egyéb, mondjuk a kínai kereslettel, ezek minden tényezők, amik fontos szerepek. Kockázati oldalon érje olyan pénzpiaci sokkal a magyar gazdaságot, ami, mint volt 22-ben a háború, vagy akár az energiaválság. Ez egy nagyon fontos driver lesz a dolgoknak, mert nyilván egy ilyen növekedés akkor tud igazán fenntartható lenni, hogyha ezek nem történnek meg, az energiárak továbbra is tartósan alacsony, vagy alacsonyan, tehát hogy jóval alacsonyabban vannak, mint a 22-es év kritikus időszakában. Ezek a külső tényezők. Belső tényezők közül azért az egy érdekes dolog, hogy a fogyasztás beindulása hogyan fog végbe menni. Ez alatt azt értem, hogy tényleg van egy erős bérdinamika, de hogy a társadalom minden egyes szegmensében ugyanúgy oldódik ez az óvatossági motívum. Ha csak a felső, az alacsonyabb fogyasztási hányaddal rendelkező és nagyobb import fogyasztással rendelkező társadalmi rétegben fog oldódni, az egy teljesen más és kedvezőtlenebb a növekedési szempontból, más helyzet, mint hogyha a társadalom szélesebb alsó rétegeiben is oldódni tud ez az óvatossági motívum. Ez is mindenképpen egy olyan tényező, nem kockázat, nem tudom, amit mindenképpen érdemes figyelni.
Hogy látjátok egyébként, idézőjelben mondom, a nagy állami pénzügyek lefolyását, gondolok itt a költségvetési hiányra, adósságrátára, az elképesztő mértékű kamat, tehát pontosabban ugye a kuponok kifizetésére.
Aha. Jó, azt azért érdemes nézni, hogy honnan indulunk. Ugye a 22-es évben sokoknál fogva, és ebben nem mennék bele, egy ikerdeficit helyzetből ben voltunk. Amiből, hál' Istennek, a 23-as évben azért érdemben kijöttünk. Miért jöttünk ki? Ezt menjünk talán a fizetési mérlegünkre. Ott egy érdemi cserarány javulás történt ugye a gázáraknak a jelentős csökkenésével, és az olajáraknak is a mérséklődésével, és a kereslet visszaesése is mérsékelte az importot. Tehát ilyen gyors fizetési mérleg javulás, mint amit a tavalyi évben tapasztaltunk, az még a 2008-as válság után sem következett be. Ami érdekes, és talán újdonság, hogy decemberben azért látunk egy megtorpanást a fizetési mérleg javulásában, meg is ijedtünk egy picit, hogy ez milyen történet. Mostanra azért az rajzódik ki, az egy ilyen egyszeri, inkább a hónapok közötti átrendezést volt, és nem pedig trendforduló. Jövő héten fog kijönni majd a fizetési mérleg adat, de azért különböző ilyen naukaszt technikát, ilyen ténybecslés típusú technikákkal próbáljuk megragadni, hogy mi is az alapvető vagy fundamentális folyamat mögött, és azt látjuk, hogy a fizetési mérlegünk javulása az tovább fog folytatódni, és a folyamatot egyértelműen kedvező. És ezzel az IKER deficit egyik lábát egyértelműen kivettük. Térjünk át a költségvetésre. A költségvetésben azt látjuk, hogy van egy átrendeződés. Mert a költségvetésnek az elsődleges egyenlege az nagyon negatív volt mondjuk 2022-es évben. Ebben már tavaly is volt egy javulás, és az idejében még inkább javulás lesz, most már majdnem csak egyensúly közelében lesz az elsődleges egyenleg, és igen, amit mondtál is, az a kamatkiadásoknak a nagyon markáns növekedése, amit láthattunk. És miért is nőtt a kamatkiadások? Jelentős részben az infláció elszállása miatt, tehát a lakossági állampapírok infláció követő része volt az, ami majdnem a felét magyarázta a megugró kamatkiadások, tehát a kamatkiadások megugrásának. Ezen kívül nyilván forintárfolyam hatott a devizarány miatt, nyilván devizakamatkiadásokat növelte, és azon hosszú oldali hozamok is azért lassan az átározódáson keresztül hatottak. De ebben azért optimistább vagyok, még nyilván nem a következő év, de az utána lévő évben viszont a gyors dezinflációnak már megvan a hatása, tehát jóval kevesebbet fog kifizetni az állam az infláció követő papírokon, és a hozamok is jelentősen csökkentek, tehát ellentétes irányú átározódás lesz majd az állampapíron. És azért még egy fontos tényező, ennek a jelentős része azért olyan szempontból nagyon más ez a kamatkiadás, mint mondjuk a 2010-es évek kamatkiadása, hogy a túlnyomó többség az ment külföldre. Rontotta a profit egyenleget és gyengítette az árfolyamot. Most a túlnyomó többségét a lakosság kapja. És a lakosság...
Ezt mondja az NGM is, meg a PM is, hogy egyébként ez nagyon jó folyamat. Ti is így látjátok, hogy lakosság költi el a pénzt, az jobb, mint hogyha befektetők kapnák
meg? Persze, egyértelmű. Tehát az nem kérdés, ez stabilitási szempontjából. Ugye most hogy elkölti el, vagy nem, az egy érdekes kérdés, de az biztos, hogy azzal, hogy ez a kamat kifizetés a lakossághoz megy jóval nagyobb arányban, az ugye mit jelent? Ha elkölti, akkor visszajön adóbevételekben, gazdasági növekedési hatással pozitívabb. Ha nem költi el, akkor pedig nyilván megtakarítja, ami az állam refinanszírozás vagy finanszírozása szempontjából egy üdvös folyamat, ott van a magas megtakarítási ráta mellett egy olyan stabilitás, ami nem volt meg mondjuk a 2008-as válság idején. Tehát én azt mindenképpen egy pozitív dolognak tartom, attól függetlenül, hogy hova is fog ez a pénz végül áramolni, hogy ennek a jelentős részét a kamatkiadásnak a lakosság kapja.
Említetted, hogy 3 hete jelent meg a versenyképesség jelentés, ha jól emlékszem, hogy általában ebben mindig vaskos célokat fogalmaztok meg. A kérdés talán azért is időszerű, mármint a versenyképesség, hiszen a héten rukkolt ki a gazdasági tárca is versenyképességi stratégiával. Hogy látod, hogy vannak-e hasonló komponensek a művek között, hiszen utaltál rá, hogy 2016-ban jelent meg az első kötete a jegyben, annak a jól emlékszem, akkor 120 pont volt, és utána ez felett bruttósítva.
Sok pont,
talán utána már 300 fölé is ment. Igen, és tehát tulajdonképpen lényeg az, hogy az engem szerint is a legfontosabb dolog a versenyképesség, a termelékenység javítása.
Jó. Először is, hogy csak a műfajról, hogy nekünk a versenyképességi jelentésünk az nem egy gazdaságpolitikai javaslatcsomag. Azt, hogy megtettük korábban, volt a 330 pont, 144 pont, vagy egyéb ilyen javaslatcsomagok, de ez nem erről szól. Ez a versenyképesség jelentés műfaj, ez egy elemző műfaj, azt nézi meg, hogy Magyarország versenyképessége vagy abszolút, vagy pedig relatív értelemben hogyan teljesített. Igyekeztünk ebben az egész anyagban egy olyan objektív mutatórendszerben, 95%-ban mérhető, összehasonlítható mutatórendszerben összehasonlítani európai országait, amiből egy képet kapunk, hogy Magyarország milyen irányban mozdult el az elmúlt időszakban. És azt látjuk, hogy ebben sajnos az elmúlt évben romlottunk, amit már is mondtunk, hogy 2 helyezéssel hátrébb kerültünk.
A svájci IMD, a 22-ben jól emlékszem, legutóbbi az a hivatalos elemzés, ott 6 vagy 7 helyet rontottunk.
7 helyet rontottunk. Így van.
Nem rúzás a helyzet.
Így van, és ezt azért el is mondjuk, hogy ráadásul egy olyan időszakban történik mindez, amikor a versenyképesség szerepe, az fölértékelődik. Még a 2010-es években a gazdasági növekedés szempontjából egy sokkal kedvezőbb korszak volt abból a szempontból is, hogy mind a monetáris politikában, mind a fiskális politikában érdemi volt a mozgástér. Most a 20-as évek egy más karakterisztikájú időszak. Itt se a fiskális politikánk, se a Monpolnak nem lesz akkora mozgástere belátható időn belül, mint volt annó, és ezért a strukturális politikák szerepe felértékelődik. Tehát ilyen szempontból is a versenyképesség az egy kritikus fontosságú dolog. És amúgy ezt nagyon üdvözöljük, hogy erre a kormányzat is kijött a programjával, hogy ezzel fókusz van, mert gyakorlatilag pont ezt jelzi, hogy valójában ez egy olyan terület, amely jövő következő időszak gazdasági növekedését és általában a felzárkózási folyamatunkat meghatározza.
Nem lenne versenyképesen Magyarország az euró bevezetésével? Teszem fel ezt a kérdést nem provokatív szempontból, hanem azért is, mert most lesz 20 esztendőnek, hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz, amelyben egyébként vállaltuk, hogy bevezetjük a közös fizetőeszközt.
Így van, ezt vállaltuk. Hogy versenyképesek lenne, hát ez egy nagyon jó kérdés, szerintem a folyamatot meg kéne cserélni. Tehát előbb legyen egy versenyképes gazdaságunk, és utána használjunk az eurót. Azért arra most már azt mondom, hogy konszenzus van legalábbis, de nem csak Magyarország, általában az euróval kapcsolatos elemzésekben, vagy kutatásokban, hogy ha valaki nem felkészült az euróval vezetett csatlakozásra, akkor gyakorlatilag az jobban megszenvedi a közös valuta hátrányait, mint a gazdasági növekedés szempontjából, mint az előnyeit.
Például a baltiak bejött, pedig ők sem voltak nagyon fejlettek.
Bocsánat, a baltiak egy nagyon rugalmas gazdaság. A baltiak azok nagyon erőteljesen tudnak olyan típusú sokkokra reagálni, amire a magyar gazdaság, legyünk őszinték, még sokkal kevésbé képes. Tehát nem véletlen, a baltiak ugye azért már nagyon régóta benne voltak egy olyan valutakosár rendszerben, ahol gyakorlatilag ők nem volt saját önálló monetáris politikájuk, hanem ezekre a sokkokra más típusú módon, emlékezzünk vissza 2010-ben, akár egy nagyon durva reálbércsökkenéssel, akár még nominálbércsökkenéssel, vagy akár munkaerőpiaci folyamatok átalakításával, vagy akár, de a gazdasági szerkezetüknek is szerintem sokkal fontosabb átalakításával tudtak reagálni. Tehát szerintem szlovák egyetlen példa erre, hogy nagyon jól fejlődött a szlovák gazdaság a 2000-es években, elkezdett felkészülni, de ez az átalakulási folyamat megtorpant, bevezették az eurót, és azóta gyakorlatilag a szlovák gazdaság az relatív helyzete folyamatosan romlik. De Dél-Európának is nagyon érdekes ilyen szempontból a története, hogy az olasz, a görög történet, most nem akarok nem
belőle. Erős a pénz, magyarán számukra?
És hát ugye miről szólt az olasz gazdaságpolitika, már amennyire én ezt azért részletében nyilván nem, de az ívét azt azért érteni vélem, hogy folyamatosan azt a versenyképességi hátrányt, amit nem tudtak a német gazdasággal szemben behozni, azt a líra gyengítésével próbálták elérni. Abban a pillanatban, amikor lett egy közös pénz, az eszköz ez kikerült az olasz gazdaságpolitika kezéből, és látható is volt, hogy gyakorlatilag az olasz gazdaság érdemben leszakadt. Egy EU-nál fejlettebb gazdaság, az EU átlag alá került a fejlettségi szintben. Érdekes amúgy, hogy most Dél-Európában kicsit kezd amúgy magára térni, de most...
Kezd erősödni, mediterrán világ a gazdasága, nem? Bármilyen meglepő is, hiszen pont más jövőt jósoltak számukra.
Ez így van, így
jönnek vissza a spanyolok, az olaszok, franciák.
Így van, így van. De hogy a kérdésre válaszoljak, hogy nagyon sok aspektusa van szerintem egy magyar euró csatlakozásnak, és mi nem vagyunk euró ellenesek, ezt szeretném azért leszögezni. Csak a Magyar Nemzeti Bank már mantra szerint azt mondja, az euró sikeres bevezetését szeretné elérni. Mit jelent ez? Az, hogy legyünk gazdasági fejlettségben egy olyan szinten, versenyképességben legyünk egy olyan szinten, stabilitásban, sérülékenység, alacsony sérülékenységben legyünk olyan szinten, ami azt eredményezi, hogy az eurónak a nyertesei lehetünk, és gyakorlatilag az a gazdaságpolitika, amit ugye egy jó részét kiengedünk ezzel gyakorlatilag a közös európai monetáris politika kezébe, az nekünk hozzon a konyhára, és ne pedig a negatív, vagy a nehezítse a felzárkózási folyamatunkat.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon sok minden témát kiveséztünk, ennyire volt időnk. Igen, a másik alkalommal majd folytatjuk, hiszen sok-sok gondolat megragadt itt. A napvendége tehát Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.